Dr. Balogh Klára a vendégem. Az apropója a beszélgetésünknek azon túl, hogy ilyen emberekkel én mindig szívesen beszélgetek, ez a könyv, amit Dr. Balogh Klára Dr. Koltai Máriával írt, a szerelemtől az érett párkapcsolatig, kapcsolati krízisek és megoldásuk. Hát ez a témakörre, hogy kb. A országunk nagy százalékát lefettő felnőttkori vonalban, úgyhogy erről fogunk beszélgetni, azért egy-két szó azért Dr. Balogh Klára, hogy ki is, családpszichoterapeuta, aki korábban, nem azt mondom, előző életében ezt akartam mondani, orvosként dolgozott, aztán főleg családterápiával, perterápiával, ennek oktatásával foglalkozik. Jól mondtam eddig, Klára, a dolgokat?
Igen, és üdvözlöm a hallgatókat, akik hallgatják, vagy látják is esetleg ezt majd.
Köszönöm szépen, megtiszteltetés. No, hát annyi minden kérdés alakult bennem, hogy mentem a könyvbe és olvastam. Én azt gondolom, hogy talán azt érdemes lenne tisztázni, mert párkapcsolatban viszonylag sokan élünk, tehát néhányan többen is, mosolyogtunk ezen a dolgon. Én, igen, most leszek 20 éves házasságban a feleségem, mert jut eszembe, hogy ezen gondolkodni kéne majd az évben, hogy ezt hogyan ünnepeljük meg. És egyébként meggondolok, azért ez hosszú idő. Sok minden történt ennyi idő alatt, szóval én egyrészt kíváncsi kutatóemberként is vagyok ilyen, de egyébként nyilván egy párkapcsolatban lévő emberként is fogom majd kérdezni Klárát. Amit én itt olvastam a könyvben, egyfajta fejlődési szakaszok vannak a párkapcsolati vonalon, és ezt szeretném egy picit először csak röviden kibontani, hogy ezek mik is, hogyan jöttünk el rá, kik esetleg ezt a teóriát, akik felépítették, tehát szokták mondani, hogy mindig órások vállain áldogálunk, azok meg mások órásai vállalt, tehát mindig valahonnan jönnek nyilván az elképzelések, és azt szeretném, hogy az első részében kicsit a beszélgetésben ezt kibontanánk, Klára, innen indulnánk. Sok kérdés volt ebbe a felvezetőbe.
Igen, akkor talán induljunk a fejlődési fázisoktól, hogy mire is alapszik. Uh-huh. Margaret Mahler, egy magyar származású pszichológus, aki aztán elment Magyarországról így a háború, második világháború idején, és Amerikában dolgozta ki ezt az elméletét, uh-huh. hogy az anya-gyerek kapcsolatnak vannak fejlődési fázisai.
Igen.
Az első fázis, amikor ilyen szorosan egymásra hangolódik a gyerek meg az anya, ezt nevezi ő szimbiózisnak. Ez azt jelenti, ha jól sikerül az egymásra hangolódás, akkor így az anya rá tud érezni a újszülöttje, a csecsemőjének az igényeire, a szükségleteire, tudja, hogy azért sír, mert melege van, vagy pisis, vagy éhes, és hogy ezek az érzelmi határok, ezek szinte megszűnnek az anya és a pici baba között, és erre szokták mondani, hogy de nem csak az anya hangolódik rá, hanem ugye a gyerek is érzi az anyának a feszültségeit, a gondjait, esetleg sírósabb, ha látja, hogy, vagy nem is látja, hanem érzi, hogy az édesanyjának valami gondja van. Tehát kölcsönös ez az összehangolódás, de a legfontosabb mégis benne, hogy az anya találja meg a szükségleteit, vagy találja ki a szükségleteit a gyereknek, azt próbálja annak megfelelően kielégíteni, és ettől a gyerek úgy érzi, hogy én így megfelelő jeleket adok, anyám veszi ezeket a jeleket, jó itt lenni, ebben biztonságban érzem magam, ezt egy ősbizalomnak is nevezik, amikor ez így kialakul. És ez egy nagyon fontos fázis, amikor így érzelmileg egymásra hangolódik az anya meg a gyerek.
Ez az az időszak, amikor igazából olyan, mint hogyha, nem biztos legjobb megfogalmazás, mintha egyek lennének egy picikét. Tehát ez a határ nem olyan, nyilván fizikai határ van, de ugye a gyermeknél tudjuk, hogy az én tudat az nem az első hónapnál jelenik meg, tehát, hanem az jóval később, és ez az első szakaszról beszélünk ilyen szempontból.
Ez az első szakasz, és hogy az újabb kutatások azért azt is mondják, hogy nem teljesen tudattalan, vagy hogy vannak képességei, készségei az újszülöttnek, amivel provokálhatja is az anyát, vagy a gondozóját, hogy odafigyeljenek rá, visszajelez mimikájával. Van egy beleszületett képessége a pici babának, hogy ezt így ki is provokálja a másikból, hogy figyeljenek föl rá. És aztán jön ez az összehangolódás. De azt szoktam mondani, hogy amikor a kisbaba már a szájába veszi az ujját, akkortól kezdve már nem mindent az anya dönt el, hanem egyrészt a szükségleteit kielégíti, hogy neki most így valamit szopcsizni kell, és hiába veszik ki a szájából, ő térről fordul, ha tud már fordulni, akkor a kezébe veszi, és ez az első jele például a differenciálódásnak, hogy elkezdi nézni a kezét, játszik a kezével, hogy elkezdi felfedezni, hogy ő és az anya egy különálló lény. Vagy ölbe veszi a gondozója, és akkor néha így eltolja magától a szülőt, minthogyha nézné, hogy most egyek vagyunk, vagy különbözőek vagyunk. És ezt, amikor így elkezd tudatosulni, hogy mi két különálló lény vagyunk, hogy van az én meg a te, ezt nevezzük differenciálódás fázisának. És aztán van, amikor gyakorolja a kisbaba ezt a különállóságát, pláne amikor föl tud állni, és el tud indulni, és akkor így neki megy a világnak, és kíváncsi, mondják, hogy ezek a rettenetes másfél-két évesek, mert nem azért csinálja.
Jó, igen.
De nem azért csinálja, mert ő rettenetes akar lenni, hanem annyira ilyen eufóriába kerül, hogy a világot meg tudom ismerni.
Jé, a világ! Igen, és itt minden izgalmas. Igen.
El tudom érni, oda tudok menni másnak a segítsége nélkül, és hogy tényleg azt látja, hogy mindent akarnak. Uh-huh. És ez a gyakorolja az önállóságát. Uh-huh. És ilyenkor van az, hogy elmennek mondjuk sétálni a gondozó meg a kisbaba, és akkor elkezd menni az ellenkező irányba, vagy elindulnak egy irányba, az anya mondja, hogy forduljunk meg, eszébe sincs a kicsinek, hanem megy, amerre ő gondolja. És ha az anya utána fut, annál jobban fut el abba az irányba, ahova az édesanyja nem szeretné, hogy így gyakorolja, hogy én képes vagyok rá, és ez egy rizikó is, hogy én elfutok. De mihelyest az anya megáll, egy kis csönd a zajból hallja, nem néz még hátra, hogy aha, nem jön utánam. Tehát, hogy azért van egy bizonytalanság, hogy meddig tart ez az én bátorságom, megáll, visszanéz, hogy ott van-e az édesanyja. Még mindig nem indul elfelé, csak így koketál, hogy na most merre megyünk. Mikor az anya elindul abba az irányba, amelyikbe ő akarta csábítani a gyerekét, vagy irányítani, és nem néz vissza, akkor a gyerek így elkezd utána kocogni, hogy azért mégis ennyi az önállóság.
Messzere ment már a komfortzónájából, tehát ott kilépett, hiszen ez egy biztonság az anya, tehát az esetben, ugye.
Igen, tehát nem fog elrohanni, hanem menni fog az édesanyja után, csak szüksége van egy bizonyos távolságra. De hogy ez az így nyert önállóság távolság, ez arra is készteti, hogy azért újra közeledjen, már van egy valamennyi szintű magabiztossága, úgymond, hogy tudok járni, el tudok érni valamit, és kezdi bemérni egy újra közeledési fázisba, hogy mi az a közelségtávolság, amiben ő jól érzi magát. Megőrizheti az autonómiáját is, meg a megfelelő kapcsolatát a gondozójával.
És az újra közeledés, ez nem, biztos nem lehet ezt mondani, hogy ennyi éves korban, de ez kb. Ez újra közeledés, ez itt hol indul el?
Egy olyan 2,5 éves, 3 éves és fél éves kor között megindul az újra közeledés.
Amikor pont az óvoda indul, jellemzően.
Igen, igen, de hogy az újra közeledés, ez, hogy bemérjük azt a távolságot, mind a kettő akár, de főleg a kicsinek fontos, hogy mekkora távolság kell nekem ahhoz, hogy érezzem a kapcsolatot, ezt érzelmileg is gondolom, tehát nem csak fizikai távolságot értek, hanem érzelmi távolság kell nekem ahhoz, hogy önállónak érezzem magam, de a kapcsolatot is megőrizzem. És akkor, ha ezt így be tudják mérni, és hagyja a szülő, ez egy ilyen nagyon nehéz időszak, hogy közeledik is, meg aztán hirtelen azt mondja, hogy nem ilyen gyakorolja ezt, hogy nem
csak nem, azért nem sem. Nem korszak, igen, ezt szokták mondani.
Igen, és akkor ha hagyjuk ezt bizonyos keretek között, hogy a gyerek bemérje ezt az érzelmi és fizikai távolságot, akkor kialakul egy ilyen két autonóm embernek a kapcsolata, amikor, és ilyenkor már belül van az, hogy ki vagyok én, ki az én anyám, a kapcsolatunk úgymond belőle ezt mondjuk tárgykapcsolatnak, hogy a tárgy az a gondozó, aminek már van egy szubjektív képe magamban róla, meg a kettőnk kapcsolatáról. És ez a...
Tehát itt már kicsit ez a theory of mind, tehát hogy tudom, hogy a másik tud gondolkodni, hogy neki is van saját gondolatai, nekem is, tehát ez a mentalizálás dolga képessége is megjelenik, vagy az még nem annyira?
Mentalizálás is megjelenik, ugye már az elkezdődik az egymásra hangolódásnál, amikor az érzelmeinket kifejezzük, vagy az anya azt mondja, hogy látom most azért is, mert dühös vagy, hogy még nem kaphatod meg az ennival. Tehát a mentalizálás, hogy így ki is fejezzem, amit látok rajta, a másik meg, hogy meg is érzem, tehát az empátiát is tanulja ezzel a gyerek, hogy ez elindul már egészen a születéstől kezdve, de hogy ez a pszichológiai én születésének is mondják, amikor már a különállásságát tudja a gyerek, megtapasztalja, gyakorolhatja, de a kapcsolat is megmaradhat. És ezért javasolták régen is a pszichológusok, meg manapság is, hogy 3 éves kor körül már elindulhat az óvodában, mert van egy belső képe a saját magáról, a gondozójáról és a kettőjük kapcsolatáról. Hogy ott van belül. Tehát lehet, hogy nincs mindig jelen az édesanyám, vagy a gondozóm, de tudom, hogy majd jön értem.
És ez egy fontos információ, hogy nem hagynak itt, igen.
Hogy nem hagynak
itt. Hát valakinek itt. Jobban tudja, valaki kevésbé tudja, tehát nyilván.
Igen, nem. Szoktam mondani, hogy régen voltak ilyen kis medalionok, amiben fotót tettek. És hogy ha nehezen szokik be a gyerek a óvodába, a közösségbe, ez azon is múlik, hogy az anya sem engedi, vagy a gondozó is még ragaszkodik ehhez, vagy félti, nem bízik annyira benne, de érdemes oda tenni egy fotót ebbe a kis medalionba, vagy ha nincs már medalion, a zsebébe tenni anyáról meg róla egy képet, vagy a családi de fotót,
és viszi magával.
Hogy napközben...
Aha, megnézegetheti.
Tessék?
Megnézegetheti napközben esetleg.
És napközben vegye elő, ők egyébként is ilyen mágikusan gondolkoznak ebbe az időszakba, és vegye elő, nézzen rá, és gondolja, hogy de hát itt van, és gondol rám, és figyelni fog rám. És ez egy kis ilyen varázslás.
Az ugrott nekem be, amikor hogy teljesen nem ideillik, hogy az elmentekről sokszor így beszélünk, tehát akik meghaltak, tehát hogy így megéljük, hogy gondol rám, fentről néz rám, stb. Pont volt egy ilyen beszélgetésen valaki, kicsit hasonló ez a fajta vonal. Jó, menjünk tovább, a struktúrát próbálom itt hozni. Érdekes, ugye arról beszélünk, hogy párkapcsolat, de még szó sem volt párkapcsolat, hanem arról beszéltünk, hogy gyereki fejlődési szakaszokról beszélgettünk, ugye a Mahler.
Igen, és aztán később ugyancsak Amerikában egy pszichológus pár, a Bader és Pearsonnek a párosa, azt mondták, hogy hát ilyen a párkapcsolat is, mint ez az anya-gyerek kapcsolat. Hogy ugyanilyen fejlődési fázisai vannak, és minden fejlődési fázisnak megvan a maga feladata, és akkor tudnak tovább lépni a következőbe, hogyha teljesítik ezeket egy-egy fázisnak a feladatait, és majd eljutnak a szimbiózistól, tehát amit szerelemnek hívnak, egészen az érett párkapcsolatig.
Tehát most próbál végig gondolni, miről beszélünk. Onnan indultunk, hogy szimbiózis megszületik a gyerek, ugye onnan jön, hogy szerelembe esünk, tehát ezt mondhatjuk. Mert most nem arról beszélünk, hogy a szülők eldöntötték, hogy összeházasodunk, tehát azért sok évszázadon keresztül ezek történtek, ez a folyamat. Az a szerelemből házasodás, az nem is olyan régi dolog, tehát ha belegondolunk, de erre majd visszatérünk. Tehát a szerelembe esésből indulunk akkor ezek
szerint. Ez a szerelembe esés, igen. És hogy ez egy ilyen misztikus dolog, hogy miért pont akkor, mi minden volt a levegőben, beleszagoltunk, és egyszer csak azt éreztük, hogy na ő az, akivel szívesen megosztanám az életem, vagy esetleg már az első pillanatban ő az, aki jó apja vagy anyja lenne a gyerekeimnek.
Ez is varázslat van benne. Itt azért valószínűleg a biológiánk dolgozik valami lilaköd, így lerek, megérkezik ránk, és ilyen mintha nem is ebben a valóságban lennénk. A realitásérzékünk nem egeket döngeti talán, ugye?
Igen, igen, ezt szoktuk mondani, hogy pozitív pszichózis a szerelem, mert hogy ugyanúgy elvész a realitás kontroll, mint egy pszichotikusnál, hogy hiába mondják a külső szemlélők, hogy hát figyelj, ez egy nehéz dolog lesz, nem éppen neked való ez a társ. Ezt meg se hallják, sőt, annál minél nagyobb a külső ellenség, vagy minél inkább ellenséges a környezet, ők annál inkább ragaszkodnak egymáshoz, ez még jobban
igen.
Összehozza őket, és az a nem olyan régi ez a szerelmi házasság, de régen is volt szerelem, csak
Persze.
azt mondták a külső realitásban lévők, hogy hát figyelj, nem lenne neked ez jó, majd mi választunk neked.
Igen, ezek szerint ilyen kicsit ez az egyek vagyunk vonal érzett megélése párhuzamosan, mint mondjuk a pici baba meg gondozója anyukája között, tehát ez az a párhuzam, amiről most beszélünk?
Igen, ugyanúgy eltűnnek az egymás közötti érzelmi határok, mint az anyagyereknél, és annyira egymásra tudnak hangolódni, hogy megérzik, hogy a másiknak mire van szüksége. Hogy néha egyszerre csörren meg a telefon, mert rágondol, hogy most biztos jó lenne, vagy fölhívja, mert azt érzem, szomorú vagy, vagy valami kudarcért mond el nekem. Tehát kitalálják ugyanúgy egymás szükségleteit, ugyanakkor a hasonlóságokat fedezik föl egymásba, tehát nem a különbözőségeket, hanem hogy jaj, hát azért is szeretem, mert annyira hasonló. Úgy gondolkodik a világról, a dolgokról, mint én, vagy ugyanolyan hobbiai vannak, mint nekem, de ha nincsenek olyan hobbiai, hanem különbözünk, akkor is nagyon izgalmas, mert ha az a másiknak jó, és ezt mi érezzük, hogy neki milyen izgalmas, milyen jó az a falra mászás, vagy a túrázás, vagy a mélybúvárkodás, bármi, akkor azt érzem, hogy az, ha jó neki, az nekem is jó, hiszen egyek vagyunk. Én erre szoktam mondani, szinte átszellőzik a személyiségünk ilyenkor, mert kipróbálunk olyan dolgokat, amiket egyébként a másik nélkül nem. Olyan zenét hallgatunk meg, olyan, mit tudom, extrém sportot próbálunk ki, vagy olyan országba megyünk el, vagy olyan ételt kóstolunk meg, amit egyébként lehet, hogy soha életünkben, de mivel a másik ezt szereti, a másiknak ez jó, én nem a tudatommal tudom, hogy ez jó, hanem érzem, hogy neki jó, akkor nekünk is jó.
És ez mind a két nem irányából? Tehát ugyanaz a nyitottság a kutatások alapján a férfitől a nő irányába, és a nőtől a férfi irányába, vagy azért vannak itt különbségek a balanszban?
Ha kölcsönös a szerelem, akkor ugyanolyan.
Okay.
Ha nem annyira kölcsönös, hanem az egyikben nagyobb, akkor lehet, hogy ő többet átvesz a párjából.
Ez nem olyan ritka, azt sejtem. Tehát, hogy azért ez nem feltétlenül 50% is ilyen meghúzható vonal, hanem akár még mozoghat is az elején is a kapcsolatnak.
Hol az egyik nagyobb hevülettel szereti a másikat, hol a másik. És azt szoktam, hogy ez, van az összeolvadás, meg van a beolvadás. Van, amikor így beolvad a másikba, és akkor amit ő csinál, az minden jó, és szinte elhagyja a saját családjának, vagy kultúrájának a szokásait, mert annyira izgalmas ez a másik, és hogy tényleg így érzelmileg, nem tudatilag kapcsolódik a másik, és beolvad. Később ennek meg lesz a böjtje, mert hogy valamikor önmagává szeretne majd válni, és ha nagyon föladja önmagát, meg a saját származását, családját, akkor nem lesz kihez kapcsolódni később.
Hát végülis ki az én kérdés, de visszautalunk, de azért fel kell tennem egy kérdést. Tehát vannak, akik azt mondják, ez a szerelem, ezt kell megtartani, Klára, 80 éves korunkig ebben a ködben együtt élni, hát innen menjünk tovább, miért kell innen tovább menni? Ezt kell megtartani, ez lenne a legjobb. Vagy nem? Nem feltétlenül?
Nagyon sokan mondják ezt, hogy de miért múlik el a szerelem? Mert ebben mindig egy ilyen negatív dolgot látnak, hogy ha valami elmúlik, csak rosszabb jöhet. De a változás az azt jelenti, hogy tényleg el kell engednünk dolgokat, de amit kapunk, az nem biztos, hogy rosszabb lesz, mint ami volt, hanem lehet benne jó is, meg rossz is. Tehát a változásokkal nem csak negatív dolgok jönnek, hanem jöhetnek olyan pozitív változások.
Igen, nyilván
is.
Az embernek a változáshoz a hozzáállással, megint a kilépni a komfortzónából, meg a biztonságból, a gyerek példáját közül néztük, azért nyilván van valamelyes evolúciós válasz is rá, hogy óvatosak vagyunk ilyen szempontból, de a kábultság érzése, ami a szerelemben van, ez a kábultság, az azért nem ugyanaz, mint ami utána jön.
Nem, de pont az kezdi mozgatni ezt az egységet, nem a kívülről jövő realitás, hanem belülről megszületik az igényük, hogy önmagukká váljanak.
Ismét.